Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hallgassuk meg Isten igéjét, amint az szól hozzánk János evangéliumának 3. fejezetéből, a 3. fejezet 1-től 21. terjedő ige szakaszokból.
Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítól, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, vagy csak nincs vele az Isten. Jézus így válaszolt, bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja már Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle. Hogyan születhetik az ember, amikor még? Bemehetek anyja méhébe, s megszülethetik ismét. Jézus így felel. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondom neked, újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amerre akar, hallod a szúgását, de nem tudod honnan jön, és hova megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Nikodémus megkérdezte tőle, hogyan történhet ez meg mindez? Jézus így válaszol. Te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod. Bizony-bizony, mondom néked, amit tudunk, azt szóljuk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot. Ha nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. A földi dologról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeikről szólok nektek? Mert nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt fel az ember fia. És ahogy Mózes felemelte a kígyót a pusztába, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem üdvözöljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van. Mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy leneleplesződjenek a cselekedeteik. Aki pedig az igazságot cselekszik a világosságra meg, hogy kitörjön cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat.
Hagyjuk meg a fejünket is imádkozni. Mindenható atyánk, dicsőítünk és magasztalunk téged jóságodért, szeretetedért, a szeretetből teremtett világért, az életért. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban fogad jöttél közénk, hogy megments minket. Köszönjük, hogy ezen a vasárnapon is hívsz magadhoz, vágyat ébresztesz a szívünkben, hogy színed elé járuljunk. Kövessünk téged. Köszönjük, hogy nem egyedül kell végigmennünk az úton, és kétségbe esni a ránk váró veszélyektől. Áldunk azért, hogy nem csak hívsz, hanem te kísérsz, te jársz előttünk, add, hogy ne maradjunk le, és veled együtt érjünk célba, egymást segítve. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy a mennyekbe csak veled mehetünk be. Bocsásd meg, hogy kísérletezünk egyedül, nélküled, vagy ellened sok mindennel, majd csodálkozunk kudarcainkon. Kérünk, ajándékozz meg minket rád figyeléssel, a te jelenléteddel. Szólj, hogy értsük szabadat, teremtő igédet. Urunk, te ismered szükségeinket, örömeinket, várakozásainkat. Tudjuk és érezzük, hogy egyedül a te áldásod, kegyelmed tarthat meg bennünket a helyes úton. Ha nem azon járunk, egyedül a te segítséged, megmentő szeretetet téríthet vissza minket. Kérünk, helyezd szívünkre az engedelmességet, kitartást, reményt. Benned bízva, hadd újuljon meg hitünk és erőnk. Szent lelked világosítsa meg értelmünket, bátorítson, munkálkodjon bennünk igéd által, amivel megújítod az életünket, hitünket. Nem a mi cselekedeteinkért, hanem a ránk áradó irgalmadból, kegyelmedből megigazulva, reménységünk szerint, hadd lehessünk részesei az örök életnek. Kérünk téged, Urunk.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves testvéreim, a felolvasott ige szakaszból, János evangéliumának 3. fejezetéből, 16., 17. és 18. verset emelem ki. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert Isten nem azért küldte a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött fiának nevében. Amen. Kedves testvérek, nem tudom, hogy ki az, aki járt már Londonban, és nem tudom, ki az, aki meglátogatta Londonnak a belvárosát. London belvárosában van egy egyiptomi obeliszk, ami Heliopolisból, az ókori alsó Egyiptom fővárosából került London belvárosába az 1800-as években. Az Egyesült Királyságba ez sok más egyiptomi kincsel együtt került, de ez kiemelkedik a többi közül. Úgy is emlegetik ezt az obeliszket, mint Kleopátrának a tűjét. Ilyen egyébként összesen 3 van a világon. Az egyik Párizsban, a másik New Yorkban, és egy van, amit említettem, Londonban. Ezt az obeliszket ajándékba kapta a brit kormány Egyiptom és Szudán uralkodójától 1819-ben. Könnyű megjegyezni a nevét, mert az egyik leghíresebb boxolót is úgy hívták, mint őt, de semmi rokoni kapcsolat nincs kettőjük között, úgy hívták, hogy Muhammad Ali. Azért kapták ajándékba ezt az emlékművet, mert segítettek győzedelmeskedni a nílusi és alexandriai csatában. És már megkapták ajándékként, nagyon sokáig nem került el Nagy-Britanniába. 60 évig, egészen 1877-ig a sivatagba homokkal betemetve volt még Egyiptomba. Ekkor vállaltam Sir William Wilson, hogy saját költségén, ami nem volt kis összeg, hiszen a 19. században még 10.000 font, az rendkívül magas összegnek számított, elszállítja és elhelyezi Londonban. És 1878-ban fel is állították. Amikor az obeliszket felállították, akkor az obeliszk alatt elhelyeztek egy időkapszulát. Tudjuk talán jól, hogy az időkapszulába olyan tárgyakat szoktunk elsősorban tenni, mely az adott korra jellemző. Nagyon sokszor ilyen időkapszulát találunk mondjuk a templomoknak a csúcsán, a gömb részben. Ez egy kicsit nagyobb időkapszula volt. Az időkapszulában tettek a kornak megfelelő férfi és női öltözetet, 12 női arcképet, válogatott illusztrált újságokat, piperecikkeket, egy csomag hajtűt, borotvát, papírtekercsen az obeliszt feliratát, a kor gyermekjátékaiból, pénzből, és egy Bibliát, és a János 3.16-ot 250 nyelven. És a körülbelül 20 méter magas, 180 tonnás obeliszt alá ezt elhelyezték, hogy majd, hogyha az, csak hogy táblatokat lássuk, az 5. évezredbe mondjuk felújítják, akkor lássák, hogy mi is volt itt a 19. századnak a második felében. Amikor a János 3.16-ra gondolunk, akkor egy olyan ige van előttünk, amiről azt hiszem, hogy a legtöbben először tanulják meg. Amikor megtanulunk egy bibliai idézetet, még gyerekként úgy tanultam, hogy ezt aranymondásnak hívjuk. De a János 3.16 volt az, amit elsőként tanultunk, és ha lehet ilyet mondani, a legaranyabb aranymondásként talán mindannyian tudjuk kívülről. Az 1980-as években Szénási Sándor arról ír, hogy már több mint 2500 nyelvre fordították le, vagy több mint 2000 nyelvre ezt a mondatot. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Úgyis utalnak sok helyen erre az igére, mint a Biblia központi üzenetére, mint az evangéliumok evangéliumára. És nagyon meglepő volt a számomra, amikor egy lelkész azt írta, hogy ő akkora jelentőséget tulajdonít ennek az igének, hogy ő erről nem ismer prédikálni. Én azt hiszem, hogy nagy jelentősége van ennek az igének, éppen ezért szükséges, hogy néhány fontos üzenetére figyeljünk, illetve figyeljünk arra, hogy mit üzen a számunkra. De mielőtt még erről az igéről beszélnék, fontos, hogy lássuk az igének a bevezető szakaszát is, hogy kinek mondja Jézus ezt az igeverset. A fejezet első verseiben arról olvasunk, hogy Jézust meglátogatja egy Nikodémos nevű farizeus, akiről egy szűk évvel ezelőtt már hallottunk az egyik Isten tiszteleten, amikor a keresztségről volt szó, és az újjászületésről. Ez a farizeus látta Jézusnak a csodáit, hallotta a tanításait, és elindult, hogy beszéljen Jézussal. Nagy valószínűséggel ő egy gazdag ember lehetett, hiszen a 19. fejezetben arról olvasunk, hogy 100 font mirha és aloé keverékét viszi Jézus holttestéhez, miután levették a keresztről, hogy azzal balzsamozzák be a testét. Abban a korban rendkívül drága volt ez a balzsam. Arról is tudunk a felolvasott igeszakaszból, hogy farizeus volt, de nem csak aközé a 6000 közé tartozott, aki letette a farizeusi esküt, és talán nem is szabad egyet mondani, de már majdnem, hogy kényszeresen figyelt arra, hogy a Mózes 5 könyvének minden törvényét megtartsa, hanem ő tagja volt a 71 főből álló nagy tanácsnak is. És tulajdonképpen ez az ember azt szeretné tisztázni Jézussal, ő, aki írás követő, aki kegyes, aki istenfélő, hogy ki is valójában Jézus, és miért teszi, amit tesz, miért jön miért jött, és miért mondja azt, amit mond. Ez indította őt arra, hogy elmenjen éjjel, és megkeresse a mestert, vagy hogy akkor hívták a napit. Az újjászületésről szóló részt ebben a szakaszban, hogyha egy mondattal szeretnénk összefoglalni, akkor azt mondhatjuk, hogy az újjászületés az nem más, mint Isten mindent megelőző szeretetének, kegyelmének elfogadása, belépés Isten szövetségébe, elköteleződés Isten mellett. Jézus azonban nem csak az újjászületésről szeretné tanítani Nikodémust, hanem arról is beszél neki, hogy Istennek ez a szövetsége, a kegyelme és szeretete, az már nem csak a zsidó nép felé árad, hanem az egész világ felé. A mai igében az újjászületésnek az alapjáról olvasunk. Ha két szóban, vagy néhány szóban fogalmazzuk meg azt, hogy miről is van szó ebben a versben, akkor nem másról, mint arról, hogy ki az Isten szeretete. Közelebbről Isten szeretetéről. A 19. század közepén élt Nietzsche, a híres német filozófus, aki egyébként Hitlernek volt ha lehet ezt mondani, az udvari vagy házi filozófusa. És ő mondta azt, hogy ha volna Isten, nem tudnám elviselni, hogy ne én legyek az. De ha én volnék, én úgy felrúgnám ezt a világot, mint egy vakontúrást. Amikor visszaemlékezek nagyanyámra, akkor sokszor eszembe jut az a mondat, amit sokszor elmondott életében, látva a világban lévő szörnyűségeket, átélve a világháborút, meg 56-ot, meg a kommunizmusnak a terheit, hogy megérett ez a világ a pusztulásra, mert olyan nyomorult. Egy mélyen hívő asszony volt egyébként, de mégis azt kell, hogy lássuk, hogy bár lehet, hogy megérett ez a világ a pusztulásra, és lehet, hogy ez a világ azt érdemelni, amit Nietzsche mond, hogy fel kellene rúgni, mint egy vakontúrást, hiszen nem érdemli meg a szeretetet, és nem érdemli meg az Isten szeretetét. Mégis ez az ige vers arról beszél, hogy az Isten úgy szereti a világot, hogy még a fiát is odaadta. Azt nem tudom, hogy mindenkinek van egy gyereke, aki itt van. És nem is szeretnék ebbe az irányba túlságosan elmenni. De amikor készültem, akkor megfogalmazódott bennem az, hogy vajon én bármiért is feláldoznám a gyerekemet. És azt mondanám, hogy inkább meneküljön meg a másik, és halljon meg a saját gyerekem. Még így csak így elsuhangva a gondolat mellett is borzasztó erre gondolni. Talán még nehezebb, hogyha nem csak arra gondolunk, hogy feláldoznánk-e a gyerekünket, hanem mondjuk nem a barátunkért, vagy a szerettünkért, hanem mondjuk az ellenségünkért, aki leginkább a haragunkat érdemelné meg. Odaadnánk-e a gyermekünket? Mert hogy Isten tulajdonképpen ezt teszi. Úgy szereti a világot, hogy ő odaadja, feláldozza a fiát engesztelő áldozatként. Olvasunk az igében arról, hogy a fiú a kereszten menedék. Ahogy a pusztában Izrael népe számára a részkígyó volt menedék. Tudjuk jól, hogy engedetlen volt a nép, és akkor Isten azt mondta Mózesnek, hogy ki készítsen egy rész kígyót, az tűzze föl egy póznára, és aki föltekint a kígyóra, az nem hal meg a kígyó marástól, megmenekül. És Jézus ezt az analógiát hozza, hogy ő, amikor majd felemeltetik, mi tudjuk már a keresztfára, akkor az menekül meg, aki feltekint ő rá. Isten mindennél jobban szereti a világot. Fiát is odaadta érte. Az eredeti görög szövegből jobban kiderül, mint a magyar fordításból, hogy itt nem egy befejezettségről van szó. Nem egy befejezett múltról, hanem egy elkezdett múltról. Nem arról, hogy egyszer valamikor volt egy olyan korszaka is ennek a világnak, amikor az Isten szerette. Egy olyan ige alak van ezen a helyen, amely azt fejezi ki, hogy Isten a világ iránti szeretetét megmutatta Jézusban, megjelent Jézusban, és ez azóta is tart, ma is tart, holnap is tart, és mindig tart. Így mutatta meg Isten szeretetét. Természetesen János ezen a helyen az agapét szót használja, ami azt fejezi ki, hogy Isten annak ellenére szereti a világot, amilyen a világ. Annak ellenére, hogy lázad, annak ellenére, hogy újból és újból kinyilvánítja, hogy nincs szükségem az Istenre. És hogyha Isten bármit is akar, azt tegye csak a háttérbe, vagy a partvonal mellett. De nem mondja meg azt, hogy mi hogyan legyen. Talán sokak előtt ismert Gyökösi Endrének a neve, egy református lelkész és pszichológus volt az elmúlt században. Egy helyen arról ír, hogy az ember leginkább a félelmei mozgatják. Mitől félünk? Félünk attól, hogy elveszítjük, akit szeretünk. Hogy történik valami a házastársunkkal. Hogy történik valami a gyermekünkkel, a szülőnkkel. Sajnálom, de jól esik, hogy aggódott itt, hogy vajon mi történt velem, hogy nem érek ide időre. Félünk attól, hogy elveszítjük a munkánkat. Félünk, hogy mi lesz, ha kiderül, hogy betegek vagyunk. Félünk a haláltól. Félünk az egyedüléttől, a fájdalomtól, a szenvedéstől. Azt hiszem, ezek olyan dolgok, melyek talán mindannyiunkat érintik, ha nem is mind, de a legtöbb, hogy félünk. Félünk a veszteségtől. És ezért különféle biztosításokat kötünk az otthonunkra, az autónkra, az életünkre, a nyugdíjunkra, a jövedelmünkre, sok-sok mindenre. Különböző óvintézkedéseket hajtunk végre, és mindent megteszünk azért, hogy ne csak a mánk, hanem a holnapunk is biztosítva legyen. És semmiképpen nem mondanám azt, hogy ez nincs így jól, hogy mi előre gondolkodunk. Hogyha éjjel halljuk a szomszéd szobából a gyermekünk sírását, még hogyha nehezünkre is esik, átmegyünk a szomszéd szobába, leülünk az ágy szélére, az ölünkbe vesszük, átöleljük, hagyjuk, hogy hozzánk simuljon még, egészen megnyugszik gyermekünk. És ölelő karjainkba, úgy érzi, hogy biztonságban van, hogy oltalmazva van minden rossztól, hogy ott menedék van a félelmektől, hogy ott nem kell semmitől rettegni. Az igének hatalmas bátorítása az, hogy van valaki, aki így fordul hozzánk, ölelő karokkal. ismeri a félelmeinket, a rettegéseinket, az aggódásainkat, és ölelő karjaival jön Krisztusban, szeretetével, hogy megoldalmazzon és megvédjem, ahogy egy ének mondja, itt s túl az életem. A következő, amiről ez az ige beszél, az az, hogy Isten nem csak szeret bennünket, hanem hogy úgy szeret bennünket, amit már korábban érintettünk is, hogy a fiát adta. Valaki egyszer azt mondta, hogy mi ezt várjuk Istentől, hogy úgy szeressen bennünket, mint egy apa, aki elkényezteti a gyerekeit. Aki teljesíti minden kívánságukat, aki őrzi minden bajtól és veszedelemtől, aki biztosítja folyamatosan az egészséget, a nyugodt, bővelkedő életnek a lehetőségét. Az ember, mikor Istenre tekint, akkor nagyon gyakran azt várja, hogy így viszonyuljon hozzánk. Ez az ige azonban arról beszél, hogy Isten azt ismerte föl, hogy mi a valódi szükségletünk. Mi az, amire valóban szükségünk van. És ezért engesztelő áldozatul elküldte a fiát, hogy ne vesszünk el, hogy bocsánatot nyerjünk a bűnünkre, hogy megváltson az Isten nélküliségből, és megszabadítson a félelmünktől, a félelmeinktől. Azt mondja az ige, hogy aki hisz ő benne, elveszel, örök élete legyen. Ezért jön ő. És hogyha figyeljük az igét, akkor azt látjuk, hogy Istennek a megszólítása az általános. Úgy szerette Isten a világot. Amikor én ezt elképzelem, akkor egy olyan kép van előttem, amikor a világ felé Isten nagy kitárt karokkal áll. Krisztusban, akit elküldött. De hogyha az igének a második felére nézünk, akkor azt kell látni, hogy ott már nem a világ van, hanem az ember. Úgy szerette a világot, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Arról olvasunk, hogy az, hogy az Isten oltalmazó karjába belekerülünk-e, ez a személyes döntésünknek a kérdése. Eszembe jut az, amikor történik valami a gyerekünkkel, és mondjuk sír valahol a szobában, és akkor mondom neki azt, hogy gyere ide, megölellek, és akkor sír ugyanaz magában, mert ő arra is képtelen, hogy megmozduljon. Vagy más esetben elindul, és az óvó ölbe belesímul. Én azt látom, hogy ez az embernek a felelőssége az Istennel való kapcsolatban. Egyrészt az Isten mindent megtesz a világért, mindent megtett érted és értem, és mindannyiunkért, azokért is, akik nincsenek itt, azokért is, akik elmaradtak, és azokért is, akik majd ezután jönnek. De a személyes döntés kérdése, hogy én ezt az ölelő kart, ezt elfogadom, vagy nem fogadom el. A kegyelem az általános, de a hit az egészen személyes. És amikor erre az ígére tekintünk, akkor a legalapvetőbb kérdés az ez, hogy mi mit teszünk, amikor Isten szeretete közel jön hozzánk, és az Isten kegyelmét érezzük az életünkben. Belesimulunk az ölébe, hittel fordulunk-e hozzá, vagy pedig elfordulunk és megyünk tovább, és próbálunk mindent megtenni azért, hogy az életünk rendezett legyen, a jövőnk biztosított legyen, próbálunk magunkban megküzdeni a félelmekkel és a fájdalmakkal, melyek valahol mindannyiunk életét érintik és kísérik, vagy pedig belesémulunk Isten karjaiba, és engedjük, hogy ő vigasztaljon meg, ő adjon békességet, akkor is, hogyha terheket hordozunk, akkor is, hogyha betegséggel küzdünk, akkor is, hogyha gyászolunk, akkor is, ha félünk valamitől, vagy reménytelennek tűnik a jövő, vagy a holnap, vagy nem tudjuk, mit hoz az élet. Belesimulunk az Isten kezébe, elfogadjuk az ő kegyelem teljes és szerető ölelését. Jézus Krisztusban Isten érted és értem jött. Készek vagyunk-e válaszolni az ő hívására? Készek vagyunk-e arra, hogy hittel elfogadjuk az ő kegyelmét? Adja Isten, hogy ez olyan drága kincs legyen a számunkra, ami nélkül nem szeretnénk tovább élni. Amen. Urunk, mennyei édesatyánk, azért könyörgünk, hogy valósággá legyen az, amit énekeltünk a 323. dicséretben, hogy kegyelmeddel úgy igazgass és bírj bennünket, hogy nyomdokit követhessük, és a mi földi életünket mennyeivel cserélhessük. Urunk, bocsáss meg azt nekünk, hogy oly igen nagyon ragaszkodunk a földi élethez, mind ahhoz, amitől várjuk azt, hogy biztonságban legyünk, hogy békességben legyünk, hogy nyugalmunk legyen. Bocsáss meg azt, Urunk, hogy oly nehezen köteleződünk el melletted, és oly könnyen mondjuk azt, hogy húzodj a háttérbe, mert tudjuk azt, hogy mi mit szeretnénk, és mit akarunk az életünkkel. Urunk, mérhetetlenül hálásak vagyunk azért, hogy annak ellenére, hogy sokszor eltaszítunk magunktól téged, de mégis a fiadban megmutatott szereteteddel és kegyelmeddel jössz hozzánk a mi életünkbe. Köszönjük, Urunk, azt, hogy te azt tetted meg értünk, amire mi képtelenek lennénk. A fiadat adtad oda azért az emberért, aki eltaszít magától, aki lázad ellened, aki a bűneiben él. Urunk, hálásak vagyunk a te irgalmadért és kegyelmességedért, felfoghatatlan szeretetedért, melyel egyes egyedül a mi érdekünket nézted. Hálásak vagyunk, Urunk, azért, hogy Jézus Krisztus nem csak eljött a földre, hanem odaadta az egész életét a Golgotai kereszten, váltságul a mi bűneinkért. Urunk, könyörgünk a te szent lelkedért, hogy szent lelked ezt az áldozatot tegye egészen valóságossá mindannyiunk számára, és olyan drága kincsé, mely nélkül nem akarunk élni. Hálásak vagyunk, Urunk, azért, hogy Te nem azt adtad meg nekünk, amiről úgy gondoltuk, hogy jó a mi számunkra, hanem a legszükségesebbet, a bűnbocsánatot és az örök életet. Köszönjük, Urunk, azt, hogy úgy tekinthetünk embertársainkra, ha itt vannak a templomban, ha kívül vagy távol, hogy Te őket szereted, és odaadtad a fiadat értük. Urunk, segíts bennünket, hogy ne szűnjünk meg, értük sem könyörögni. Hogy napról napra növekedhessen gyülekezet üdvözülőkkel. Urunk, olyan nehéz hinni azt, ami megtörtént az első gyülekezetben, ezt a hihetetlen növekedést, erőt, ami ott volt. Urunk, köszönjük azt, hogy tudhatjuk, hogy az a lélek, aki akkor munkálkodott, az munkálkodik ma is. Segíts bennünket, Urunk, hogy hadd legyünk a Te kegyelmednek és szeretetednek eszközei, hogy úgy tudjunk élni és szolgálni, hogyha látják a mi életünket, akkor Téged dicsőítsenek, egyedüli Urunkat. Urunk, megvalljuk előtted azt is, hogy a mi életünkben nagyon sokszor a félelmeink határoznak meg bennünket, és mindent energiánkat abba fektetjük, hogy biztonságot tudjuk magunkat, szeretteinket, életünket, és ne csak a mánkat, hanem a holnapunkat. Hálásak vagyunk, Urunk, azért, hogy mindezek a számodra is fontosak, és úgy is velünk vagy, mint gondviselő jó atyánk, aki megáldoz bennünket ruhával, hajlékkal, étellel és itallal, aki adsz mellénk testvéreket, adsz közösséget, és adod újból és újból a Te életet adó igédet. Urunk, segíts hálából Neked élni, és segíts bennünket a Te dicsőségedet megjeleníteni ebben a bűnös világban. Jézus Krisztus, kérünk ehhez erőt, és Atyán, kérünk, hogy Jézus nevében, hogy hallgass meg bennünket, tartsd meg életünket akkor is, ha nehézségben vagyunk, és akkor is, ha örömben, akkor is, ha egyedül, és akkor is a családunk közösségében, akkor is, ha egészségben élünk, és akkor is a betegség gyötör. Te adj békességet, Te adj a Te áldásodat, Szent Lelked közösségét. Amen. Fennállva mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.
Az Úr Jézus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen.